felé és messze száll.
Tíz óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Manda vagyok. A Magyar Posta megkezdte Budapesten a választási értesítők kézbesítését, és február 20-áig mintegy 8 millió küldeményt juttat el az ország valamennyi megyéjébe a jogosultaknak. A posta közleménye szerint a választási értesítő nem könyvelt küldemény, ezért azt a megszokottak szerint a címzett levél szekrényébe helyezik a postások. Választáson szóló értesítőt minden a szavazókori névjegyzékben szereplő bejelentett magyarországi lakóhelyen rendelkező nagykorú magyar állampolgár kap, írja a közlemény. Felhívták a figyelmet arra, hogy ha valaki választásra jogosult, de mégsem kap értesítőt, akkor a helyileg illetékes önkormányzat jegyzőjéhez fordulhat a pótlással kapcsolatos igényeivel. Az országgyűlési választásokkal kapcsolatos további információk elérhetők a Nemzeti Választási Iroda hivatalos honlapján, olvasható a közleményben. Az országban működő 8 regionális békéltető testület 2025-ben összesen 11.574 fogyasztói jogvitát zárt le sikeresen, ez 704 üggyel több, mint az előző évben. A 6%-os növekedés jól mutatja a fogyasztói jogvitákban eljáró alternatív vitarendezési fórum iránti növekvő bizalmat és igényt, közölte a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Közleményükben hangsúlyozták, hogy a kamara által koordinált békéltető testületek ingyenesen vehetők igénybe, a fogyasztók és a vállalkozások közötti független alternatív vitarendezési fórumok az ország egész területén elérhetőek. A közlemény szerint a legnagyobb mértékű 563 darabos növekedést a budapesti, ezután a Fejér megyei, a Hajdú-Bihar vármegyei és a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei békéltető testület ért el. A 2024-es 3723-ról tavaly 3949-re emelkedett az olyan ügyek száma, amelyekben egyesség született, írja a közlemény. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriuma Bács-Kiskun vármegyében egy pecsenyekacsa telepen madárinfluenza vírus jelenlétét igazolta. Az érintett állományok felszámolása folyamatban van, tájékoztatott a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A közlemény szerint a betegséget laki teleken egy 13.500 egyedet számláló pecsenyekacsa állományban mutatták ki. A madárinfluenza gyanúja a takarmányfogyasztás és az állatok aktivitásának csökkenése, valamint idegrendszeri tünetek miatt merült fel. A hatóság 3 kilométeres sugarú védőkörzetet és kibővített megfigyelési körzetet jelölt ki a telep körül. Az állomány felszámolása és a járványügyi nyomozás jelenleg is zajlik. A madárinfluenza januárban Csongrád, Csanád, Békés és Jász-Nagykunszolnok vármegyékben jelent meg. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal közleménye szerint folyamatosan frissülő információk a Nébih tematikus aloldalán, a nebih.gov.hu per madárinfluenza oldalon érhetők el. Az influenza A vírusának örökítőanyag koncentrációja országos átlagban emelkedik, ezt közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. Az 5. naptári héten a mennyiség 17 ellátási területen, Békés Csabán, Budapest délpesti és központi szennyvíztisztító telepén, Budapest agglomerációjába tartozó települések egyesített mintájában, Egerben, Győrben, Kaposváron, Miskolcon, Nyíregyházán, Pécsen, Székesfehérváron, Szekszárdon, Szolnokon, Szombathelyen, Tatabányán, Veszprémben és Zalaegerszegen volt kimutatási határ felett. A szennyvíz eredmények alapján a fertőzés számok további emelkedése várható a következő időszakban, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ.
Az időjárásról.
Szombaton többnyire erősen felhős vagy borult idő valószínű, elszórtan, de inkább a délnyugati és északkeleti megyékben várható kisebb eső, zápor, máshol inkább csak elvétve eshet. Az északnyugati-nyugati szél kevés helyen élénkülhet meg, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 6 és 10 fok között várható.
Európa Rádió híreit hallották.
Ha reám süt ez a nap is, én miért ne lennék boldog? Nem kérlek éreggelig, még csak annyit mondok. Ülj közelebb, jól hallgasd meg, hogy dobog a szívem. Ha meghallod és maradnál, úgy hát ne menj innen. Olvad a tél, a réten a virágok látszanak, s valaki itt marad nekem, hogy érezzem, hogy a felhőn lehet járni, hogy élvezzem a déli báb. Elillant már, lassan tisztul ki az ég, ahogy az élet játszik hát, úgy játsz nekem még. Ha reám süt ez a nap is, én miért ne lennék boldog? Nem kérek, én reggelig, még csak annyit mondok. Ülj közelebb, jól hallgasd meg, hogy dobog a szívem. Ha meghallod és maradnál, úgy hát ne menj innen. A vágyak, mint gyermek a fűben úgy szalad. Ha megkérem, tölt is nekem, s elfelejtem, hogy milyen a mélyben várni, hogy megmentsen. A déli báb elillant már, lassan tisztul ki az ég, ahogy az élet játszik hát, úgy játsz nekem még. Ha reám süt ez a nap is, én miért ne lennék boldog? Nem kérlek éreggelig, még csak annyit mondok. Ülj közelebb, jól hallgass meg, hogy dobog a szívem. Ha meghallod és maradnál, úgy hát ne menj innen.
Vadászok a magas lesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió szabadidős műsora az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
Kedves hallgatóink, kollégáim nevében is köszöntöm Önöket. A szerkesztő műsorvezetőt, Horváth Emessét hallják. A Nomád mai adásában először Kisonti Csilla kozmetikus stílus tanácsadóval a maszkokról beszélgettünk.
Az, hogy itt a kozmetikában a kezelésekhez hozzá tartoznak a különféle arcpakolások, ez úgy evidens, ezt úgy mindenki tudja. De hogy az otthonápolási maszkok, míg anyukám idejében most, hogy ott kevergettek, tehát hogy akkor az volt a divat, hogy a tejfölt, a túrót, a mézet, tehát ilyen házi szereket kevertek össze, tojás, fehérjét, sárgáját, fűtojás, egy időben nagyon nagy sláger volt a fű, attól függően, hogy ugye milyen hatást akartak elérni.
Majd Varró Zoltán vadászt a vadász hagyományokról és ünnepekről kérdeztem.
Tehát igen, minden vadászat tartott, úgy kell felfogni minden egy ünnepnapot is, mint ahogy a múltkor is említettem, megadni a módját. Ezen kívül, tehát egy összetartó kaszt tulajdonképpen a vadászoknak a csapata. Minden évben bálokat szerveznek, vadásznapokat szerveznek, külön Hubertus miséket szerveznek, illetve rendeznek, inkább úgy mondom. Ami mind a vadászathoz kapcsolódóan ezeket, amiket be összekötnek mondjuk trófeaszemlékkel, főzőversennyel, tehát mindig van valami társadalmi élet a vadásztársadalmon belül is.
Adásunk végén Szaniszló Bertalan Schäffer, a jó kocsonya titkáról beszélgettem.
Hát tulajdonképpen a kocsonya az bármiből készülhet, aminek magas a kollagén tartalma, ugye, hogy megdermedjen. Ugye a leggyakrabban ugye a sertéskocsonyát ismeri mindenki, ami ugye körömből, csülökből, bőrből, akár fejből főzik gyakran. Az a lényeg, hogy minél több kollagénban gazdag alapanyag kerüljön bele. Ízesítésében pedig az alapízesítés az fokhagyma, vöröshagyma és egész bors, valamint só, ami ugye az alap.
Akiket érdekelnek témáink, ha tehetik, töltsék velünk az elkövetkezendő egy órát.
À quand remonte la dernière fois où nous avons été si heureux? Nous avons laissé derrière nous ce qui est le plus important. Nous voilà en pleine danse, toi et moi.
A bal szalad éppen a jobb után, hova lép nem tudni még. Csak az illat marad, ami elvezet, gyere táncolj úgy, mint rég. Század fordul körbe a tested, én is ugyanúgy járhatnék. Végtelen mozdulat most ez a tánc, de te párat fordulj még. Nem pihen, én diktálom a tempót, nem szünetel ez a dal. Fárad a láb és jobban dobban a szív, ez egy nyúló tánc viadal. Izzadságtól ázik a test, csak is értetek él ez a tér. Végtelen mozdulat most ez a tánc, de te párat fordulj még. Megtördül a lány, elkap a kéz, ez a két szempár most épp megigéz. Gyere fordulj még, gyere fordulj még. Megnyílik a föld, most zuhanunk le a mélybe, de egyszer szárra kapunk, ide nem kell fény. Ide nem kell fény. Mikor voltunk utoljára ennyire boldogak, hátunk mögött vesz, mi hagytuk, ami fontosak. Itt állunk a tánc közepén, te meg én, csak is én, te meg én. Eljövök majd jobb időkre, lesz is úgy, hogy elmegyek, csak menni, menni kell, ha itt maradni nem lehet. Állunk a tánc közepén, te meg én, csak is én, te meg én. Szűkül a kör és lassul a dal, már nem lüktet bennünk a vér. Botlik a láb, majd térdre zuhan, egyszerre kialszik minden fény. Szépen járja a lábad, te maradsz állva a legvégén. Én ugyanúgy nézem és várom majd, hogy párat fordulj még. Elhalkul most minden, és csak a csend marad itt tömegén. Sápat arccal nézel rám, majd hosszan fekszel a kör közepén. Már nem járja szépen a lábad, te maradsz állva a legvégén. Én ugyanúgy nézem és várom majd, hogy párat fordulj még. Megtördül a lány, elkap a kéz, ez a két szempár most épp megigéz. Gyere fordulj még, gyere fordulj még. Megnyílik a föld, most zuhanunk le a mélybe, de egyszer szárra kapunk, ide nem kell fény. De nem kell fék. Mikor voltunk utoljára ennyire boldogak, hátunk mögött vesz, mi hagytuk, ami fontosak. Itt állunk a tánc közepén, te meg én, csak is én, te meg én. Eljövök majd jobb időkre, lesz is úgy, hogy elmegyek, csak menni, menni kell, ha itt maradni nem lehet. Itt állunk a tánc közepén, te meg én, csak is én, te meg én.
Nomád, az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
Kedves hallgatóink, a telefonvonal másik végén köszöntöm állandó kozmetikus stílus tanácsadónkat, Kisfonti Csillát. Szia Csilla, szép jó reggelt kívánok neked.
Szélmese, jó reggelt kívánok a hallgatóknak!
A mai témánk egy nagyon izgalmas lesz, és ugyanis farsang van, és ilyenkor próbáljuk különböző állarcokkal, maszkokkal elfedni az arcunkat. És a kozmetikában is használunk maszkokat, és nem azért, hogy elfedjük az arcunkat, hanem azért, hogy egy kicsit tápláljuk a bőrt, felfrissítjük, kitisztítjuk, kinek milyen problémája van. Tehát most maszkra fel, maszkolni fogunk.
Nagyon aranyos felvezetés volt, és tényleg ez a februári farsangi párhuzam, mert hogy igen, miért rakunk magunkra maszkokat, ugye? A farsangi maszk is lehet szépítő, ugye, hogy ilyen gyönyörű, elegáns maszkok, vagy éppen kicsit ilyen megbotránkoztató. Hát a kozmetikai maszkokkal sincs ez másképp, mert azért tesszük fel magunkra valóban, hogy szépüljünk, de közben, amik az rajtunk van, azért nem mutat a nő a legelegánsabban, tehát nem a legszebb formáját mutatja. Na de viccet félretéve, tehát tényleg utána pedig nagyon szép lehet a bőr. Tehát, hogy hasznosak ezek a maszkok, és most úgy veszem észre, hogy úgy kezdi reneszánszát élni, így az otthoni maszkok, mert most ugye arról szeretnék beszélni, az, hogy itt a kozmetikában a kezelésekhez hozzá tartoznak a különféle arcpakolások, ez úgy evidens, ezt úgy mindenki tudja. De hogy az otthonápolási maszkok, míg anyukám idejében, most így eszembe jutott a gyerekkorom, hogy ott kevergettek. Tehát, hogy akkor az volt a divat, hogy a tejfölt, a túrót, a mézet, tehát ilyen házi szereket kevertek össze, tojást, fehérjét, sárgáját, fűt tojás, egy időben nagyon nagy sláger volt a fűt tojás, emlékszem még az
meg én. Az élesztő.
Az élesztő, igen, attól függően, hogy ugye milyen hatást akartak elérni, így van, tehát, hogy na, azért akkor is volt, csak ugye így a házi szerekből oldották meg. Na, de ma már azért bőséges a kínálat, tehát ha egy drogériába bemegyünk, én amikor bemegyek, és van időm egy kicsit nézelődni, akkor tudatosan járom körbe a polcokat, és nézem, hogy mik kaphatók, milyen krémek, milyen szérumok, milyen smink termékek, milyen maszkok, és azt kell, hogy mondjam, hogy őrületesen nagy a választék. Tehát rengeteg-rengeteg otthoni pakolást lehet kapni. Mégpedig ilyen nagyon praktikus egyszeri kiszerelésekben, tehát hogy nem kell megvenni hozzá egy egész dobozzal, hanem így össze lehet válogatni akár többfélét is, vagy egy-egy alkalomra csak egy tasakot megveszünk, és akkor azt tesszük magunkra. Amit észrevettem, hogy leggyakrabban ugye ezekben a tasakokban ilyen fátyolmaszkokat lehet kapni, amik szövetből, pamut szövetből készülnek, és át vannak itatva különböző hatóanyagokkal. Praktikus is egy szempontból, mert hogy ugye egy adag, feltépjük, föltesszük a maszkot, nagyon könnyű felhelyezni, lemosni sem kell, mert ugye egyszerűen ezzel a fátyolnak az eltávolításával már meg is szűnt, levettük a maszkot, csak a maradékot be lehet még tapogatni a bőrbe. Tehát egy nagyon-nagyon felhasználó barát, könnyen kezelhető, szépülő metódust kapunk ezekkel a maszkokkal. Azt, hogy hogyan választjuk ki, és milyen hatóanyagok, hát ugye ott böngészni kell, tehát hogy meg kell nézni, hogy melyik mit kínál, van amelyik bőrfehérítő, van amelyik ugye ígéri a ráncfeltöltést, rugalmasítást, de most azt kell, hogy mondjam, hogy azért nem csodaszerek, tehát hogy nem egy hosszú távú eredményt fognak adni, de mondjuk arra a pár napra, amikor föltettük, és mondjuk egy utána készülünk valahova estére egy eseményre, akkor bizony nagyon jó hatással tud lenni a bőrünkre, mert nagyon szépen így megduzzasztja a sejteket, szívódnak fel belőle hatóanyagok, tehát nyilván azok a szérumok, azok a vízben oldott hatóanyagok, amikben úgymond így tocsog a tasakban ez a fágyolmaszk, akkor azok szépen felszívódnak a bőrbe. Tehát van hatásuk, csak ilyen nagyon hosszú távú ránctalanító hatást, azért nem egy maszk fogja megváltani a világot, valljuk be, tehát ezt tudni kell. De ezt mindig mondjuk, a rendszeresség hozza az eredmény. Akkor lehet kapni azért krém maszkokat is, tehát akinek mondjuk nagyon száraz a bőre, nagyon érzékeny, akkor krém állagú maszkok is vannak. Ezek már vagy tubusban, vagy tégelyben kaphatóak. Ritkán vannak ők is ilyen egyadagos kis kiszerelésben, ez a kevesebb. Krémmaszkok. Ugye ez egy picit ugye a zsírtartalma miatt úgymond tápláló, tehát a bőrnek a felszínét, ezt a bőrbarrier sérült réteget, mint mondjuk most télen, hogy a hideg miatt a bőrünk érzékenyebbé válik, kipirosodik, vagy ilyen érdesebb felszínű lesz ugye a hideg miatt, akkor ezek nagyon jó szolgálatot tudnak tenni, mert a zsírtartalmuk ugye támogatják újra ezt a lipid, a bőrünknek a természetes zsírrétegét, a lipid rétegét visszapótolják. De vannak agyagmaszkok is, tehát ugye van, akinek éppen zsírosabb a bőre, és ő szárítani szeretné, vagy megszüntetni ezt a zsírtartalmat, akkor ott különböző kovaföld, agyag, ilyen típusú maszkok is ugyanúgy vannak tubusban, tégelyben, akár ilyen egyatakos kiszerelésekben is. Tehát tényleg azért van ennyire élénken bennem, mert be kellett ugranom a drogériába, és volt is időm, és így tágra nyílt szemmel rácsodálkoztam, hogy agya ég, mennyi minden van itt, tehát hogy nagyon-nagyon sok félét lehet kapni. Tehát maszkoljunk, tehát én mindenképpen támogatom azt, hogy az otthonápolást egészítsék ki a hallgatók, és nem csak a hölgyekre gondolok, hanem az urakra is, bár náluk ez ritkább, hogy otthonápolást ilyen módon végeznek, de fantasztikus tud lenni. Az egyik vendégem mesélte még régebben, hogy ők például a férjével kettesben csinálnak ilyen kis egy-két órás szeánszokat, amikor egymásra fölteszik, hogyha kenős, akkor segítenek fölkenni a maszkot, és akkor lefekszenek, leülnek fotelba, beszélgetnek, közben isznak egy teát vagy bort, tehát hogy egy szeánsz csinálnak ezekből a kis maszkos bőrápoló pár órákból, szépítkezős időből.
Lenne egy kérdésem.
Igen.
A legelején mondtad, hogy maszkok és pakolások. Mi a kettő között a különbség?
A kozmetikában nagyon sok minden jött át a gyógyászatból. Uh-huh. Gépi kezelések, hatóanyagok, tehát hogy idővel így áthúztak azok a dolgok a kozmetika, a szépségipar világába, amelyek használhatóak. És ugye a gyógyászatban különböző fájdalmakra ugye tesznek föl ilyen-olyan pakolásokat, de ott is vannak ilyen algapakolások, vagy...
Iszappakolás,
igen. Köszönöm, hogy mondtad, mert igen, erre gondoltam még. Tehát, hogy ott nem maszkolnak, hanem pakolásokat raksznak föl, mert ugye az test szerte, akár egész testre, fájó testrészekre. És akkor ez így megmaradt a köztudatban, hogy pakolás. A maszk egy kicsit újabb keletű kifejezés, tehát inkább a kozmetikai iparra jellemző, és talán akkor került így a köztudatba, amikor ilyen lehúzható pakolások vagy maszkok életbe. Tehát, hogy ezeket neveztük először maszknak, amelyeket így vagy kikeverni kellett, vagy olyan állaga volt, hogy megszáradt, és akkor le kellett húzni a bőrről. Akkor így jöttek a maszkok, de ma már nincs különbség köztük.
Minden korosztály használhatja?
Hát elsőre azt mondom, hogy mindenki. Tehát, hogy minden korosztály megtalálja a saját pakolását, maszkját. Nyilván a bőr típus dönti el, illetve a bőr probléma az éppen adott állapot, hogy milyen maszkot tegyen föl az arcára. Hogy most csak egy kicsit frissíteni szeretné, hidratálni, vagy egy kamasz, aki pattanásokkal küzd, piros, gyulladt a bőre, akkor neki egy másféle típusú maszk kell. Tehát ott inkább ugye a zsírfécsökkentő, amelyek felszívják az agyag, ilyen az agyag, jók az iszapok is, például vannak különböző iszapalapú pakolások arcra, tehát ők mindig gyulladáscsökkentőek is vannak. Ilyen hatóanyagok is, növények is, ilyen például a zsíros bőrre a zsája, vagy méregtelenítésre ugye a nyírfalevél, vagy a csalánkivonatok gyulladáscsökkentésre a házsfavirág. Tehát, hogy a gyógynövények is használhatóak, és vannak is benne szép számmal, tehát itt mindig meg kell nézni a leírásban, és ha valaki nem is érti az incilistát, ugye a hátoldalán a termékeknek, de a fő oldalon ott fel szokták tüntetni azt, hogy mire ajánlják ezeket a maszkokat. Ilyen szempontból mindenkinek, csak nézni kell azt, hogy mire szeretnénk felhasználni ezt a maszkot.
A drogériában én is látom ezeket a maszkokat, és van olyan például, hogy a szem alatti részre kifejezetten egy pont olyan formájú ilyen maszk, párnácska, illetve a szájra láttam még.
Igen, most már vannak ilyenek is, tehát mert általában, ugye, ha nézzük ezeket a fátyolmaszkokat, föltesszük az arcra, ugye ki van vágva a szemkörnyék, és az a száj is, meg az orrnak is, ugye, igen, hogy kap levegő. Tehát, hogy pont ezek a részeket nem fedi le, mert hogy nem mindegyik hatóanyag jó, ami egészen közel kerül a szembe, vagy olyan hordozóanyag, amiben feloldották azt adott hatóanyagot. Tehát, hogy nem jó, és rá is van írva többnyire, hogy kerüljük a közvetlen szemkörnyéket, tehát, hogy nagyon közelbe ne kenjük. És ezért ugye leleményes a kozmetikai ipar, ezt a hiányt fették le azzal, hogy léteznek most már külön ilyen kis szemtapaszok is, igen, ajaktapaszok is, de pattanásokra, picike kis pötty tapaszok, amiket rá lehet tenni a pattanásra célzottan. Tehát ezek célzott területeknek az ápolására szolgálnak, és igen, ezeknek is abszolút itt van a helye a pakolások és a maszkok között. Ugye nagyon sok olyan is van, amelyik inkább ilyen biocellulóz állagúak, tehát hogy nem szövet, hanem ilyen cellulóz hordozóanyagban, hogy abból szó szerint lehet érezni is, hogy felszívódott minden anyag. Tehát amikor leemeljük, szinte egy ilyen száraz, elvékonyodott kis réteg marad utána, amit nem is lehetne újra felhasználni, mert már nincs benne hatóanyag. Tehát innen is lehet látni, hogy felszívta a bőrünk. A bőrünk nagyon sok mindent fel tud szívni, ezért hát vigyázni is kell rá, hogy mit teszünk rá. Így ezek a bontatlan, sértetlen csomagolások, ezekre figyeljünk, és nem azt, hogy valakitől kaptuk, vagy már megbontott, vagy nem kell, hanem tényleg ezekre figyelni kell, hogy sterilen tudjuk föltenni, és amik kaphatók a boltokban, azért azok be vannak vizsgálva. Európai jogszabályoknak megfelelnek, egészségügyi szabályoknak, tehát ezeket bátran lehet használni. És ellentétben, ugye itt a beszélgetésünk elején említettem a hádiszereket, ugye, hogy anyukáink korában ugye ezek milyen divatosak voltak, és jó is volt az ott a maga korában, de azt kell tudni, tehát így a hádiszerekkel VS, ugye ezek a kozmetikai maszkok, hogy más a szemcseméretük. Tehát ugye egy tejfölnek, egy túrónak, egy méznek nem olyan a mérete, a szemcse mérete a hatóanyagoknak, amik fel tudnának jól szívódni. Tehát felületen belátom, azok is tudnak működni, ugye régen leégésre még tejfölt én is kentem a hátamra, vagy kent anyukám, de ezek a professzionális maszkok, azok is, amelyeket ugye a drogériákban lehet kapni, azoknak más a szemcse mérete. Ugye különböző méretek, különböző mélységre tudnak felszívódni a bőrben. Tehát, hogy azért ezek már sokkal modernebbek, hatékonyabbak, és sokkal tovább tart a hatásuk, mint egy házi szernek.
A legutolsó kérdésem, milyen gyakran lehet, illetve ajánlott használni?
Ez a legilyen általánosabb, hogy hetente érdemes feltenni egy maszkot, vagy lehet. Tehát ezek a boltban kapható maszkok, ezek hetente lehet csinálni egy ilyen jó kis bőrápoló szeánszt, egy könyvvel, egy tejával, és akkor pihentető is, és hatásos is a bőrünknek. Ugye sokféle van még, ugye most itt ezt a kettőt emeltem ki, a krém, illetve az agyagmaszkokat, meg ezeket a fátyolmaszkokat, de vannak gélek, zselések, hidrogélek, és vannak por alapú kikeverős maszkok is, mondjuk azok nem tudom mennyire kaphatók hidrogériában, azt most konkrétan nem láttam, de a kozmetikai iparban használjuk. És ezeknek különböző a felszívódási minősége is, de most ebben a riportban ugye nem ez a lényeg, hanem csak így a maszkokról beszéljünk, hogy igenis van jelentősége a szépségápolásban is, és érdemes tartani otthon a polcon egy-egy ilyen maszkot.
Hát köszönöm szépen, hogy itt a farsangi időszakban így a kozmetikusként is megosztottad veled, hogy hogyan maszkoljunk, és hogyan készüljünk fel akár egy ilyen eseményre. Úgyhogy én arra biztatom a hölgyeket, hogyha szeretnék ezt rutinként bevezetni, hiszen erről is már sokat beszéltünk, akkor ez pont jó idő arra, hogy elkezdjék az otthoni maszkolást, így szokva a farsangi hangulatot, és akár ez rutinná váljon, hogy hetente egyszer valamilyen maszkkal meglepik magukat, amelyeket éppen a bőrük kíván, vagy a kozmetikus ajánl, tehát, hogy így egy kicsit szépüljünk mi is a maszkokkal. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velem. Én jövő héten újból várlak, addig is jó munkát, jó pihenést kívánok neked. Szia!
Köszönöm szépen én is. Szia, Emese!
Voltam én már annyit rossz kor, rossz helyen, már nevetni se tudtam a tükörképemen. Nem számított semmi, csak a teleírt lapok, miközben az akartam lenni, aki melletted vagyok. Arra vártam, aki lát is nem csak néz, úti társam, nem az, aki másnap ködbe vész az éjszakában. Már nem láttam élesen, arra vártam, ki a vak sötétben a mécsesem. Mikor felzabál a múlt, mikor a köd felszáll, ha végtelennek tűnik az út, mikor az idő meg megáll, minden összeáll. Voltam én már annyit rossz kor, rossz helyen, már nevetni se tudtam a tükörképeben. Nem számított semmi, csak a teleírt lapok, miközben az akartam lenni, aki melletted vagyok. Arra vártam, aki a kezdet és a vég, akivel minden egyes percet a végtelenig újra játszanék. Aki azt is tudja rólam, amit még én magam se tudok, akivel egy irányba tartok, mint párhuzamos univerzumok. Akiben vakon bízhatok, aki vakon bízik bennem, aki elfogadja a múltam, megerősít, hogy ne szégyeljem. Ha a vállamra ül az az ördög, aki folyton megkísért, arra vártam, aki szavak nélkül is ért. Voltam én már annyit rossz kor, rossz helyen, már nevetni se tudtam a tükörképemen. Nem számított semmi, csak a teleírt lapok, miközben az akartam lenni, aki melletted vagyok. Mikor felzabál a múlt, mikor a köd felszáll, ha végtelennek tűnik az út, mikor az idő meg megáll.
Nomád, az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
Kedves hallgatóink, köszöntöm a stúdióban állandó szakértőnket, Varró Zoltán. Szia, Zoli!
Szervusz, tisztelettel üdvözlöm a hallgatókat!
Az elmúlt héten hát vadászati szokásokról, írott-iratlan szabályairól beszélgettünk a vadászatnak, meg fegyverekről, kaliberekről és hasonlókról. A témát folytatnánk, és maradjunk akkor ezeknél az írott-iratlan szabályoknál, illetve megemlítetted az elmúlt adásban a vadász ünnepeket és hagyományokat. Én azt gondolom, amiket elmond, hogy ezek nagyon, nagyon szépek és bensőségesek lehetnek, és az, hogy például az elejtett vadnak is megadjátok a tiszteletet azzal, hogy
terítéket készítetek neki, ez azt gondolom, hogy előrevetíti azt, hogy nagyon sok olyan hagyomány van, amit érdemes megismernünk.
Így van. Kezdjük akkor vadászünnepeknél. Tulajdonképpen
minden egyes vadászat ünnep.
Minden egyes vadásznap ünnepnap. Van egy ilyen könyv is. Tehát igen, minden vadászat ott úgy kell felfogni minden egy ünnepnapot is, mint ahogy a múltkor is említettem, megadni a módját. Ezen kívül, tehát egy összetartó kaszt tulajdonképpen a vadászoknak a csapata. Minden évben bálokat szerveznek, vadásznapokat szerveznek, külön hubertuszmiséket szerveznek, illetve rendeznek, inkább úgy mondom. Ami mind a vadászathoz kapcsolódóan ezeket, amiket be összekötnek mondjuk trófeaszemlékkel, főzőversennyel, tehát mindig van valami társadalmi élet a vadásztársadalmon belül is, és abba az irányba megyünk, hogy minél kultúráltabban próbáljuk ezeket a megemlékezéseket, ünnepeket lebonyolítani, részt venni rajta. Visszatérve erre, hogy igazából akkor úgy öltözik az ember, viselkedik az ember, hogy tényleg megadja a módját. A másik a vadnak is, amit ugye említettünk, az elejtés után terítéket készítünk. Ez kezdődik ott, hogy beszélünk a töretekről. Tehát például a német kultúrában 20-valahányféle töret van, tehát az a sebzett vad után keresése során a vércsapán, hogy mutassa az irányt, az olyan töretektől kezdve, ami Magyarországon, ami már itt is hagyományos, hogy úgy mondjam, az elejtő kap egy töretet, amit a kísérő a kalapján nyújt át neki, megfelelő gratuláció kíséretébe.
Akkor ez nálatok valami díj, elismerős?
Nem díj, nem elismerés, ez egy valamilyen elismerés, inkább egy ilyen gratuláció. Egy meghitt gratuláció, inkább úgy mondom. Megfelelő módon adja át, ha kalapja nincsen, akkor a tőréhez hozzáfogva adja át. Megvan ennek is az íratlan szabályai, úgy mondjam, hogy szükséges, ugyanúgy, mint ahogy hogy illik a vadat terítékre fektetni. Hát Magyarországon egy-két helytől eltekintve, hogy azt mondjam, ahol nem is tudom miért, olyan megye, ahol más szokások vannak, de jobb oldalára fektetve, tehát mindennek megvan a magyarázata, hogy azért fektetik a jobb oldalra, hogy a szíve a bal oldalon van, hogy az menjen fölfelé a mennybet, és ne a bal oldalán feküdjön, hogy a pokol felé, és kap egy sebtöretet, hogy úgy távozzon, egy utolsó falatot kap a vad a szájába, úgy készítünk terítéket, körbe vesszük a terítéket gajakkal, amit például nem illik átlépni, kaput kell nyitni, hogyha be akarunk menni a vadhoz. Ez mind-mind olyan etikai, íratlan szabály, amit igenis be kéne építeni már a vizsgáztatásba is, hogy ez teljesen beépüljön a vadászok tudatába. Tehát nem mindegy, hogy mondjuk valakit a vadászatba milyen tanító vezet be, akit olyan tanító, aki ezeket ismeri, olyan vezet be a vadászatba, abból azt gondolom, hogy etikus jó vadász lesz. Sajnos nyilvánvalóan vannak ennek ellenkező példái is, de mi csak a jó példáknál maradjunk.
Akkor ezek a hagyományok gyakorlatilag ilyen szájról szájra, apáról fiúra terjednek igazából, mert sehol senki nem vetette még papírra, csak amit látnak az elődöktől a fiatalabb vadászok.
Hát így van, tehát a vadászati kultúra is szerencsére fejlődik, átveszünk olyan szokásokat, ami még meghitté, méltóságosabbá, vagy tegye a vadászatot, és ez egy jó dolog. Nagyon sok sztereotípiát meg kéne szüntetni az emberek tudatába a vadászattal kapcsolatban, ami sajnos vannak olyan vadászok, akik nem követendő példa, hogy vadásznak viselkednek. Ezeket nagyon remélem, hogy a vadásztársadalom előbb-utóbb kiszűri maga közül. Azokat kell követni, ami tényleg olyan megfelelő módon viselkednek, vadásznak, hogy igenis követendő legyen, mint például a nyugati országban egy vadász az egy köztiszteletben álló ember. Itt nálunk még ez nem alakult ki, nagyon sok törekvés van arra, hogy ebbe az irányba menjenek el a dolgok. Ez már végül is gyerekkorban kellene elkezdeni valamilyen szinten az igaz vadásszá válásnak a gyerekeknek a megformálását, hogy milyen irányba.
Vannak erre valamilyen törekvések? Tehát léteznek olyan... Most nem tudom másképp fogalmazni, iskolákban nyilván szakkörök vannak, vagy ilyen külön foglalkozások, ahol esetleg gyerekeket beavattok ilyenekbe?
Vannak, tehát a Vadászati Kulturális Egyesületen belül például az ő támogatásával, a kamara támogatásával vannak például vadásztáborok gyerekeknek, ahol például a gyerekek mondtak olyan dolgokat, amit a meglett felnőtt vadászok is, tehát amit ott tanultak, meglepődve hallottak, hogy tényleg igazuk van, és milyen szép, és milyen jó. Tehát például a gyerekkortól kezdve a Diana Vadászhölgy Klubnak az egyik fő célkitűzése, hogy már gyerekkorban el kell kezdeni ezt a nevelést, olyan táborokat szerveznek, olyan gyerekfoglalkoztatókat, hogy ebbe a pozitív irányba menjen el mindenféle sztereotípia nélkül. Egy követendő olyan dolog legyen a vadászat, ami lélekemelő és normálisan végzendő szabadidő tevékenység, hogy úgy mondjam, egy életforma tulajdonképpen.
Még egyetlen kérdésem van ezzel kapcsolatban, hogy a vadászoknál van-e valamilyen, hát most hogy mondjam ezt, kitüntetés, nem jut eszembe más
kifejezés. Vannak-e
ilyen kitüntetések, illetve hogy azt miért lehet kapni, vagy mivel lehet kiérdemelni?
Például a kamarának vannak olyan kitüntetései, ami mondjuk egy megye vadászatáért, egy öreg vadásznak, akkor van olyan, egy bizonyos vadászatra jogosultnak valamilyen kitüntetése, mondjuk egy jó vadgazdálkodásért, akkor egy-egy úgymond életmű lezárásaként esetleg kaphat vadász kitüntetést. A Vadászati Kulturális Egyesületnek is vannak különböző kitüntetései, bronz, ezüst, arany és platina, Hubertus kereszt. Ez mind úgy mondom, hogy érdem szerint esetlegesen úgy adják a vadászoknak. Ezek vannak tulajdonképpen.
Ezek gondolom elkölcselismerést jelentenek elsősorban.
Ezek ugye így van. Ami már mondjuk egy évben például a Vadászati Védegylet ad kitüntetést, ami egy-két ember kaphatja meg úgymond a magyar vadászatért érdemrend, illetve például a Hubertus keresztnek a gyémánt fokozata az, ami egy-két ember kaphat meg egy évben. Illetőleg vannak a különböző egyesületek, szerveződések, így a Safari Klub, akkor a Vadászati Kulturális Egyesületen keresztül irodalmi díjak, gyerekeknek vannak olyan pályázatok, amikre különböző díjakat lehet kapni. Tehát a kultúra egyre jobban, hál' Istennek, bevonul a vadászatba.
Hát és akkor próbáljuk mi segíteni azzal, hogy egy kicsit megismertetjük a hallgatókat, ha másképp nem, legalább így az étteren keresztül a vadászat hagyományaival, és mindazzal, ami hozzá kapcsolódik, és hát akkor köszönöm szépen, Zoli, hogy ebben ma is segítségemre voltál. Jövő héten nagyon újból szívesen várlak. Addig is jó munkát és jó pihenést neked. Szia!
Köszönöm szépen, szervusz!
Így rá.
Nomád, az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
Kedves hallgatóink, beszélgető társam, állandó séfünk Szaniszló Belci. Szia Belci, szép jó napot kívánok neked.
Szia Mese, üdvözlök mindenkit, sziasztok.
Kocsonya fesztivál van most Miskolcon a hétvégén, úgyhogy kocsonya, ez lesz a mai témánk.
Hát tulajdonképpen a kocsonya, az bármiből készülhet, aminek magas a kollagén tartalma, ugye, hogy megdermedjen. Ugye a leggyakrabban ugye a sertéskocsonyát ismeri mindenki, ami ugye körömből, csülökből, bőrből, akár fejből főzik gyakran. Az a lényeg, hogy minél több kollagénban gazdag alapanyag kerüljön bele. Ízesítésében pedig az alapízesítés az fokhagyma, vöröshagyma és egészbors, valamint só, ami ugye az alap. Valaki tesz bele zöldséget is, csak azért, hogy egy picit ízesebb legyen, vagy a színe miatt, de az elhagyagolható. Igazából ízlés dolga, hogy ki mit tesz bele. Illetve, hogyha egy kicsit odébb akarunk kalandozni, akkor gyakran főznek ugye borjúval, marhával, vagy éppen egy kis füstölt hússal is kocsonyát, aki azt jobban szereti, kedveli. Illetve hát én már hallottam halból is főzni, csak hát ahhoz nagyon sok halcsont és hal aprólék szükséges, hogy megfelelően meg tudjon dermedni. De hát nagyon gyakori az is egyébként, ha megfigyeljük, hogyha főzünk egy jó gazdag tartalmas halászlevet, az másnapra megkocsonyásodik, úgyhogy abból sem nehéz, csak több alapanyagra van szükség.
Ugye elmondtad, hogy miből készítsük. Itt a, szerintem hogyanon van a hangsúly. Ugye a régi szokás szerint, én a nagymamámra gondolok vissza, a kocsonya főzés az nálunk egy egész napos projekt volt. Tehát reggel oda tette, este leszűrtük. Én csodálkoztam is mindig, hogy abban a nagy fazékból hogy lett olyan kevés kocsonya, mert hogy ugye nem töltötték utána, mert akkor nincs értelme. Engem csak az érdekelne, hogy főzésileg mi a jó kocsonya titka?
Hát tulajdonképpen a megfelelő mennyiségű alapanyag, tehát azért azt tudni kell, hogy mennyi kocsonyát szeretnénk, mennyire sűrűt szeretnénk, milyen ízeset szeretnénk, mennyire gazdagat szeretnénk. Ehhez mérten ugye az alapanyagokat kell beszerezni. Ha sertést beszélünk, akkor a sertésről. Ugye azok az alkatrészei a sertésnek, ami magas kollagén tartalmú, tehát a bőr, a csülök, a köröm, ugye ami a legelterjedtebb alapanyaga a kocsonyának. Mindenképpen nagyon-nagyon szépen tisztítva kell, hogy ezeket az alapanyagokat oda tegyük főni. Tehát ha esetleg nem kapunk annyira szép körmöt például, akkor még után lehet perzselni egy picit, szépen megtisztítani, átdörzsölgetni, mint ugye a disznóvágáson is, hogy a malackát ugye ledörzsöljük, és éppen mindenféleképpen hideg vízben tesszük oda, hogy minél több anyag, minél több kollagén ki tudjon oldódni, minél több ízanyag ki tudjon oldódni az alapanyagból. Illetve hát azért egész napos folyamat ez, mert ugye ezt nem lehet lobogtatva nagyon gyorsan főzni. Ezt nagyon lassan, amikor felfőtt, amikor látjuk, hogy elkezd habzani, akkor a szépen a habot eltávolítjuk erről is. És ezt nagyon lassan gyöngyözve, hogy minél jobb, minél csűrűbb, minél ragacsosabb alaplevet kapjunk, illetve hogy szép áttetsző legyen ugye az alaplé a végén. Tehát azért nem baj, hogyha egy kocsonya szép is, tehát nem zavaros, tehát nem szabad gyorsan főzni. Illetve érdemes egy-két vörös hagymán a héját, az alsó héját, ami már a felsőt ugye levesszük. Ha esetleg szeretnénk egy kicsit a színén javítani, akkor ezzel lehet, hogyha nem szeretnénk bele zöldséget főzni, akkor hogyha a vöröshagymának az alsó héját, azt a legvéknyabb rész, rezes színű héját rajta adjuk, akkor az egy picit plusz szín tud neki adni, illetve ha van lehetőségünk, akkor az egész borsot, a szemes borsot, azt vagy egy gézlabba kössük össze, mint egy kis batyút, vagy egy teatojásba próbáljuk meg belehelyezni, és sokkal könnyebb dolgunk lesz, amikor majd szedjük szét a húst, nem fog közé ragadni, közé kerülni ez az egész bors, amit ugye megenni ugye kellemetlen, illetve hát a fokhagyma, ami elengedhetetlen egy jó kocsonyához, jó minőségű magyar, nem ez a büdös kínai fokhagyma, abból pedig ízlés szerint ki mennyire szereti erősen, nem erősen, de az elengedhetetlen. És az a lényeg, hogy lassan főzzük. Aztán ugye kivesszük belőle az alapanyagokat, amit ugye majd kiosztunk, szétosztunk adott edényekbe, a körmöt, a csülköt, a fejhúst akár. És akkor az a lényege, hogy utána szépen hagyni kell ülepedni a kocsonyát, le kell hagyni ülepedni, hogy ne legyen zavaros, illetve a zsírt a tetejéről mindenképpen, minél kevesebb zsírt szabad csak hagyni a tetején, hogy szép legyen, amikor majd kitálaljuk. Ezt akár, hogyha egy merőkanállal, egy vékony falu merőkanállal leszedegetjük, és utána pedig van egy ilyen trükk, ezt mi szoktuk alkalmazni, hogy tiszta háztartási papírtörlővel szépen a tetejéről leszedegetjük a felesleges zsírt, és akkor szűrjük csak le a kocsonyát, amikor már nagyon szépen leülepedett, hogy ne legyen zavaros. Igazából ezért tart ez ilyen sokáig, meg hát utána a megdermedési idő, ami jó hideg helyen egy, akár egy éjszaka is lehet.
Ugye említetted, hogy a sert és kocsonya nyilván az az alap, de hogy egyéb húsokat is felhasználunk. Például marhahúsból kocsonyát még nem hallottam, viszont sokszor hallottam baromfival, tehát szárnyas porkocsonyát. Beszélj már még erről a kettőről.
Igen, igen, hát a marhából, inkább borjúból szoktak, mi is az étteremben itt most főztünk borjú kocsonyát. Ugye a borjúnak van a borjúláb, ami a olyan alkatrésze, mint a sertésnél a köröm, abból is lehet, abból kiváló kocsonya főzhető, ugyanaz a kollagén tartalma megvan, és valaki nagyon kedvel egyébként. Hát baromfiból, szárnyasból kocsonyát főzni, én úgy gondolom, hogy mindenképp kell hozzá valamilyen plusz sűrítő anyag, tehát vagy teszünk hozzá sertést, és azt egészítjük ki szárnyassal, hogy az domináljon ízben, vagy egy kis állati eredetű zselatinnal lehet csalni egy picit, de ugye a szárnyasokban nem feltétlenül van annyi kollagén, ami miatt megköt a kocsonya, tehát ott valamilyen trükköt kell alkalmazni mindenféleképpen.
Ugye a legelején említetted a zöldséget, miért nem jó az? Mert igazából tényleg az eredeti kocsonyában nincs zöldség. De nyilván ennek van az oka, viszont díszíteni a tányérokba szoktak rakni, de én még sose éreztem azt, hogy nekem annyira szükségem lenne a kocsonyába a zöldségre.
Igen, ahogy mondod is, ez abszolút nincs olyan, hogy jó vagy rossz, ha benne van a zöldség. Aki szereti, az szokott beletenni, mondom, az íze, a színe miatt egy pici zöldséget, amit a húslevesbe is szoktunk tenni zöldséget, gyökérzöldségeket, illetve a tálaláskor, hogyha időbe kivesszük ezeket a zöldséget, és szépek maradnak, akkor tálaláskor, amikor belerakunk egy-egy karikarépát, vagy egy kis zellert, vagy valamit, az kicsit szebben mutat, és hogyha a látványra is akarunk egy kicsit adni, de egyébként nem hiányzik belőle, tehát ebbe a, ez az étel, ez úgy lett kitalálva, hogy só, bors, fokhagyma, vöröshagyma és a megfelelő mennyiségű és minőségű hús alapanyag. Mondom, tehát ez ízlés dolga. Aki szeretne, illetve vagy aki látványt is szeretne egy picit fokozni vagy belevinni, ők szoktak. Én láttam már olyat, hogy valaki meglepődött, hogy valaki nem rak bele zöldséget. Tehát valaki úgy tanulta, úgy csinálja minden alkalommal, hogy zöldséggel, mint egy húslevest. Ízlés dolga, ő meg szebb egy picit, hogyha ott rakunk a tálalásnál.
Még egyetlen egy kérdés, ugye az én nagyszüleim úgy fogyasztották, hogy egy pici ecetet öntöttek a tetejére. Ezt nem nagyon látom máshol. De hallottam már, hogy egy kis citromlevet, tehát valami savanyút. Erre miért van szükség?
Volt egy kollégám itt az étteremben, akivel ha a kocsonyát főztünk, hát egy napi 8-10-et biztos megevett. Imádta a kocsonyát, és folyamatosan, amikor kocsonya szezon volt, én más nem láttam, mint hogy jött-ment a konyhán, és kanalazta be, és ő is ecette lett egyébként. Szerintem azért, mi is adunk egyébként egy cikk citromot mindig a kocsonyához, szerintem ez egy picit ilyen emésztés segítő jellegű, ugye a sav, egy picit ugye ezt az erős tömény, kollagénes, fokhagymás kocsonyát, meg ezt, amit benne van húsok, köröm, csülök, ez az a, ami egy kicsit olyan nehezebben emészthető, szerintem ezen a sav egy picit hivatott segíteni.
Én azt hittem egyébként, hogy valahogy az ízérzékelés változik meg, hogyha egy kis ilyen savas anyagot teszünk rá, tehát hogy finomabb lesz, vagy jobban kéne az aromája, de mondjuk illetve eszembe se jutott, hogy ez mondjuk csak az emésztés miatt. Na hát az általános kérdés, neked van-e kedvenc kocsonyát, te szereted-e, és hogyha igen, akkor melyik az?
A szakács mi voltomból adódóan tudnom kell megfőzni a kocsonyát, úgyhogy el lehessen adni, úgyhogy megfőzöm. Én magam nem szeretem, tehát nem fogyasztom hidegen. Amikor fő, akkor megkóstolom, amikor még forró. Tudom nagyjából, milyenek kell lenni az ízének, de én nem vagyok a híve. Nekem valahogy nem jön össze, de ez a személyes véleményem az állaga, meg hogy hideg, meg hogy fokhagymás, ilyen húsízű valami. Én személy szerint nem szeretem, tehát kedvencet se tudok mondani. Hogyha szedem szét a kocsonyát, és találok benne olyan finom húsrészeket, azt szívesen elcsipegetem, de magát a kocsonyát nem fogyasztom szívesen.
Jó, hát figyelj, nem vagyunk egyformák, tehát van, aki nagy kocsonya fan, van, aki meg úgy van, mint te, hogy nem szereti, úgyhogy nincs ezzel semmi baj. Én azt gondolom, hogy a kocsonyáról ennyit tudtunk itt nagy hirtelen elmondani. Én mindenkinek jó kocsonyázást kívánok, vagy készítve, vagy vásárolva. Neked köszönöm, hogy itt voltál, és rám szántad az időd. Én további szép napot, jó munkát, jó pihenést, és jövő héten újból beszélünk. Szia!
Én köszönöm a lehetőséget, minden jót mindenkinek. Sziasztok!
Szeretnék indián lenni egy évre, szeretnék házakat festeni kékre, szeretnék éjszaka úszni egy tóba, szeretnék szeretnék hinni az örökké szóban. Világos busszal világot járni, sohasem fáradni, sohasem fájni. Szeretném, ha bokáig élne a haja, szeretném jobban szeretni magam. Miközben minden az, aminek látszik, s a nap éppen naplementig játszik. Szeretném, ha az út végén valaki várna, szeretnék lenni valaki álma.
Szeretnék egy évre szerzetesnek állni, sötét kis szobában csendben meditálni. És amikor ültem kis szobámban eleget, szeretnék nagyon-nagyon sok gyereket. Szeretném újra anyámat ölelni, szeretnék minden kérdésre felelni. Szeretnék sírókat megnevettetni, József Attilának barátja lenni.
Miközben minden az, aminek látszik, s a nap éppen naplementig játszik. Szeretném, ha az út végén valaki várna, szeretnék lenni valaki álma.
Rádió. Az értékek hullámhosszán.
Kedves hallgatóink, ennyi fért mai adásunkba. Kollégáim nevében is búcsúzom, a szerkesztő műsorvezetőt, Horváth Emesét hallották. További szép napot és kellemes pihenést kívánok mindnyájuknak.
Vadászok a magas lesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió szabadidős műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük. Az Európa Rádió magazin műsora szombaton és szerdán délelőtt 11 órától.
Hidegség, sivárság, majd csak színbe húz a távolság. Lendület, kereslek, hívlak egyre, bár még nincs neve. Szirén dallam a holnapi láz, a jövő.